92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A nemzeti konzultáció kitöltésére buzdít az EGRI képviselő. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Sátoraljaújhelyi bortemplom. Új bölcsödei szárny kialakítása valósult meg napkoron. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Mostanában kézbesítette a Magyar Posta a Heves vármegyékben élőknek is a nemzeti konzultációs kérdőíveket. A vidékhez élőkhöz is eljutottak, illetve eljutnak a kérdőívek. Ismertette dr. Pajtó Gábor, Heves vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. A kérdőívnek három fő pillére van, a jövedelmek növeléséről, a családpolitikáról és a lakhatás kérdésköréről van szó, ismertette.
Nemzeti konzultációs híven szereplő kérdések gyakorlatilag egy új, gazdasági semlegesség politikával jellemezhető kormányzati szándékhoz kapcsolódnak. Ennek a kormányzati szándéknak három fő pillére van. Egyrészt a gazdasági teljesítményen alapuló munkajövedelmeknek a markáns emelése, amelyhez nyilván kellenek a munkaadók is és a munkavállalók is, és ebben az esetben rövid, belátható időn belül elérhető egy 400.000 forintos minimálbér és egy 1 millió forintos átlagkereset. A másik a megfizethető lakhatáshoz, illetőleg a fiataloknak a kedvező kamatozású lakáshitelhez való jutásához, illetőleg családi kedvezményeknek a növeléséhez kötődik. Az is fontos, azt gondolom, mindannyiunk szempontjából. A harmadik pedig a magyar gazdaság meghatározó elemét adó mikrokis és középvállalkozásoknak a tőkejutatásához. Ez az úgynevezett Delján Sándor programhoz tartozik, és azt gondolom, hogy ez is egy támogatandó cél, hogy ezek a vállalkozások megerősödhessenek a piacon, akár a külpiacon is, és egy még stabilabbá tegyék a magyar gazdaság teljesítményét, amely egyébként várhatóan alapos becslések alapján jövő évben európai viszonylatban kiugró is lehet, elérheti akár a 6%-ot is, de egy 3-3,5%-os gazdasági növekmény kellő biztonsággal megjósolható. És vannak olyan szegmensek, amik azt gondolom, hogy ugyancsak mindannyiunk érdekét szolgálják, ez például, hogy a nyugdíjasoknak legyen alanyi joguk a 13. havi nyugdíjhoz, és azt gondolom, hogy a nemzeti konzultáció minden olyan kérdése az olyan felvetéseket tartalmaz, amely mindannyiunkat érint, mindannyiunknak érdemes róla álláspontot közölni, megkockáztatom a kormányzati szándékot támogatni, érdemes számot, és ezért kérdem, hogy minél többen vegyenek részt ebben a nemzeti konzultációs hív kitöltésében és annak a visszajutatásában december 20-áig.
Életre kelhet Sátoraljaújhely egykori szórakozóhelye, a Borbarlang. Az önkormányzat pályázati támogatással a tervek szerint jövő augusztusban nyitná újra az ifjúsági közösségi teret, melynek használati rendjéről már elindult a közös gondolkodás. Szamos Völgyi Péter polgármestert hallják.
Hosszú-hosszú évek óta üresen áll a Borbarlang, rettentő lepukkant állapotban, hiszen most is látható, hogy ez a kiugró párkány homlokzat, ez teljesen szét van zilálódva, bent sem különösebben jobb a helyzet. Egy felújítást nyertünk el, pályázati forrás van, ami rendelkezésre áll. Szeretnénk egy olyan ifjúsági közösségi teret kialakítani ebbe a Borbarlang pincerendszerbe, amelybe a fiatalok nyugodtan jöhetnek szabadidőt eltölteni, szórakozni, adott esetben játszani, beszélgetni, egy jó amatőr koncertet megtekinteni, vagy csak egyszerűen zeneszámokat hallgatni a hangfalakon keresztül. Mindig is megkapjuk azt a kritikát, bár én nem veszem magamra, mert én nem vagyok vendéglátós, tehát én nem tudok ifjúsági szórakozó helyet létrehozni. Ehhez vállalkozók kellenek, de mindig megkapjuk mi is ezt a kritikát, hogy egy olyan hely kéne ebbe a városból, a fiatalok el tudnak menni. Hát ez egy elég komoly hely, nagyon hangulatosan is lehet tenni, tehát ezt az igényt reményeim szerint ki tudjuk elégíteni. Nem mi szeretnénk, és nem én szeretném megmondani, hogy ez hogyan működjön, hogy hogyan legyen berendezve, hogy milyenek az elvárások, hanem ezt rábíznánk a fiatalokra. Ezért veszük fel a kapcsolatot a középiskolák igazgatója, vezetőjével, ők pedig a diák önkormányzatokkal, illetve a 18 év fölötti, de fiatalokkal, hiszen nem 18 évesek ér csak a világ, hanem vannak a 10 évesek, meg vannak a 20 évesek, nekik is kérnénk majd a véleményüket a működésről. Egy biztos, ezt úgy fogjuk kialakítani, hogy ne kocsma legyen, úgy fogjuk kialakítani, hogy akárki és akármilyen állapotban nem essen be, hogy a szülők biztonságban tudhassák a gyerekeiket, hogyha azt mondják, hogy ide jönnek. Tehát egy olyan kártyarendszert kell majd kialakítanunk, hogy ez minden szempontból megfelelő legyen.
Az épület részeinek bontása már elkezdődött. Kababik István kivitelező elmondta, a felújítás során nagy hangsúlyt fektetnek a külső-belső szigetelése, ugyanakkor a belső terek látványa a régi időket idézi majd.
Megújult teljesen a borbarlangnak az első tere, amivel egy okos pont lesz kialakítva, hogy egy tablet lesz kitéve és állandó internet eléréssel, majd bejebb megyünk itt egy pince lefele, és ott lesz még három darab közösségi tér kialakítva. Ezek a tereknek a kialakítása szükséges először is a vízszigetelésnek a megcsinálása, mind kívülről, mind belülről. Belül injektálással fogjuk ezt végezni, kívülről pedig egy födémszigeteléssel lesz elvégezve. Továbbá teljesen új nyilászárók kerülnek berakásra, és a belső szigeteléssel fog még megújulni az épület, hogy a hőszigeteléssel is az energetikai szabályoknak megfeleljen. Belülről nem lesz nagyon hozzányúlva, tehát megmaradnak a meglévő falburkolatok, csak a fugák lesznek kijavítva, és egy belső vakolattal ellátva és visszajavítva. Úgyhogy belsőleg majdnem, hogy ugyanúgy fog kinézni, egy-két fal elbontásra kerül, de maga a belülről megmaradnak réginek.
Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Sátoraljóújhelyi bortemplom. Több évtizedes hányatatott sorsa után a modernkornak megfelelő rendezvény és látogatóközpontként kiszolgálja a régió lakosságát. A legfontosabb a múlt értékeinek megőrzése volt, mondta az átadó ünnepségen Szamosvölgyi Péter polgármester.
A jelentőség a múlt megőrzése. Mondta Nyíri Péter alpolgármester úr a pohárköszöntőjében, hogy azok, akik ezt megépítették, nem élnek már. Aztán volt egy-két generáció, aki méltó vagy kevésbé méltó utódja volt, mert hogy elhanyagoltam mindazt, amit mi örökségül kaptunk. Én nem szerettem volna, hogy mi ne éljünk a lehetőséggel, restek legyünk, és úgy hagyjuk, hogy a végén már csak bontani lehessen. És ez elvi kérdés volt. Ez a történelmünk, ez a múltunk. Ez olyan, mintha valaki nem megy ki a szülei sírjához minden szentekkor, mert hát ők már úgyse tudják, hogy ott voltunk, vagy nem. Ez nem igaz, először is ez nem igaz, nem így van. Másodszor pedig nekünk bőségesen van tartozásunk afelé a város felé, amely több mint 150 évig Zempén vármegye székhelye volt.
A Sátoraljóújhelyi bortemplom régi belvilágának megőrzése mellett egy modern interaktív kiállítással tiszteleg az aszú készítés előtt, amely egyedülálló a maga nemében, hangsúlyozta Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. Ügyvezetője, aki szerint az épület megőrzése mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a tartalmi összeállításra is.
Arra gondoltunk, hogy bár Tokaj-hegy alján számos kiállítás megőrzésének a jogát nyertük el, itt ebben a különleges, ikonikus szecessziós épületben, azon belül is erdélyi népies szecessziós épületben egy olyan az épület színvonalhoz méltó kiállítást lenne érdemes és célszerű rendezni, amely csúcstechnológiával mutat be egy helyi, abszolút lokális, teljesen új helyi témát, mégpedig az aszúbornak a legendáját, illetve az aszúbornak az igaz történetét levéltári források alapján. Így valósult meg az az úgynevezett 360 fokos immerzív vetítéssel ellátott, azáltal projektált, együttműködő projektorok révén a falakra kivetített animációs film, amelynek a fejlesztéséhez már mesterséges intelligencia is felhasználásra került, és amely egy szőlőszem szemszögéből mutatja be Tokaj hegyalja a leghíresebb borának, az aszúnak a készítési folyamatát.
A borbarlang számtalan megvalósítható lehetőséget rejt magában. Ökrös Marian, a létesítmény vezetője elmondta, jelenleg a nyitás utáni időszakra koncentrálnak, de emellett szeretné, ha további terveiket is meg tudnák valósítani majd az üzemeltetés során.
Számomra egy nagyon örömteli nap érkezett el a mai nappal, amikor kicsit részlegesen, de már megnyithat a bortemplom. Igen, egy nagyon komoly, előre tervezett koncepcióval készültem a bortemplom üzemeltetésével kapcsolatosan. Ebbek között nagyon sok részletes leírás van arról, hogy milyen attrakciók, további kulturális események a rendezvényektől, a bor és a gasztronómia fókuszában milyen kísérő lehetőségek vannak. Az épület komplexitása lehetővé teszi azt, hogy sok ágban, sokféle színűségben gondolkozunk, hiszen a felvállalt szerep is, hogy látogató és rendezvény központ, ez predesztinálja erre a szerepre.
Új bölcsödei szárnyat alakítottak ki Napkoron. A beruházással új munkahelyek is keletkeznek, de ami talán a legfontosabb, a településen jelentkező igényre reagálva 2-14 fős bölcsödei csoport indításával a kisgyermekes szülők munkavállalását, munkavállalását is segíti az önkormányzat projektje. A részletekről dr. Spinhér Zsolt polgármestert hallják.
Tulajdonképpen egy komplex beruházás volt ez, hiszen azt láttuk, hogy egy meglévő intézményünk, az óvoda, illetve ez a mini bölcsőde már jól működött, viszont a fenntarthatóság miatt azt gondoltuk, hogy ennek a épületnek a bővítésével tudjuk ezt biztosítani, úgyhogy egy 200 négyzetmétertől nagyobb épületrész épült hozzá a már meglévőhöz, illetve egy kb. 170 négyzetméternyi területet kellett átépíteni a régi épületen belül ahhoz, hogy ez teljesen tökéletesen működjön. Korábban gondolkoztunk azon, hogy külön épületben helyezzük el ezt a két csoportot, illetve a gyerekeket, de úgy gondoltuk, és a szakma is azt mondta, azt kérte, hogy jobb, hogyha ez a folyamatosság megvan, és a bölcsőde, illetve az óvoda az egy épületbe kerül. Úgyhogy ennek a megvalósítása tulajdonképpen szerencsésen befejeződött, és tényleg azt várjuk, hogy minél hamarabb teljen meg tartalommal, és jöjjenek a gyerekek.
Tamba Máriám, a intézményvezető.
Fiatalodik a falu, nincsenek üres lakások, és nagyon sok a beköltöző. Tehát a gyereklétszámunk az óvodában is növekedett, 150 férőhelyes óvodában teljes létszámmal működünk, és nagyon úgy tűnik, hogy a bölcsődét is kinőttük, mert eddig mini bölcsődeként működtünk, de nagyon nagy szükség van és igény arra, hogy normál bölcsődeként működhessünk tovább. Ami reméljük, hogy a közeljövőben meg is fog nyílni, mert a szülők lépten nyomon kérdezgetnek bennünket, hogy mikor lesz már ez a megnyitó meg, mert hogy még mindig csak 7 gyerekkel tudunk működni, és alig várják a szülők, hogy elhelyezhessék az újonnan megnyíló bölcsődébe a gyerekeiket. Hát én nagyon remélem, hogy ez egy nagyon barátságos, gyerekbarát, gyerekcentrikus hely lesz, ahol a gyerekek nagyon nagy örömben, boldogságban tölthetik majd a mindennapjaikat.
Végül az időjárásról. Holnap a réteg felhőzet szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Éjjel szitálás, helyenként ónos szitálás, napközben elvétve kisebb esőzápor előfordulhat. A nyugati a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 17-én vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját mai adásunk tartalmából. Foglalkozunk a diósgyőri vasgyár területének helyzetével, bemutatjuk a Miskolci Vörös Marti Katolikus Általános Iskola új kiállítását. Egyedülálló mesterszakok indulnak a Miskolci Egyetemen. kezdetét vette a Herman Otto Múzeum rócsója. Ezek lesznek mai adásunk témái. Tartsanak velünk!
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Rendkívüli közgyűlésen döntött a Miskolci önkormányzat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, azzal a céllal, hogy az egykori Lenin kohászati művek területét az önkormányzat egységesebben tudja fejleszteni. A városvezetés terve az, hogy a jelenleg több mint 200 tulajdonossal rendelkező terület állami segítséggel a város tulajdonába kerüljön, és ezek után nagyívű fejlesztéseket tudjanak ott megvalósítani. A módosítás lényegéről Szúnyog László főépítész és Tóth Szántai József Miskolc polgármestere számolt be.
Az önkormányzat ahhoz, hogy a kohászat, egykori kohászat területén a rendezési céljai minél könnyebben el tudja érni, ezért ennek érdekében sajátos településrendezési eszközöket kíván érvényesíteni, és ez a jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a szabályozási terveket ilyen irányú módosítását elindítsa, és ebben az ügyben eljárjon. Azért kellett, említettem, hogy változtak az építési jogszabályok, korábban ilyen nem volt, hogy főépítési feljegyzés, az új jogszabályok szerint minden szabályozási terv, vagy a helyi építési szabályozat minden módosítása előtt egy főépítési feljegyzéssel kell megalapozni ezt a döntést. Ezt csatoltuk ehhez az előterjesztéshez.
Engedjenek meg néhány mondatot az előterjesztés kapcsán. A DAM jelenlegi területe nem csak egy tájsebb ebben a városban, hanem nagyon sok miskolciban is egy nagy seb, amit nap mint nap lát. Azt látja, hogy az a város, ami az elmúlt években 220 ezer embernek adott lakhatási lehetőséget, több mint 20 ezer embernek munkát, az a része a városnak jelen pillanatban üresen áll, vagy széthordják. Én jó másfél hónappal ezelőtt egy komplett napot eltöltöttem a DAM-ban, bejártam a DAM teljes területét, olvastam nagyon sok tanulmányt, találkoztam nagyon sok olyan tőlem okosabb tájépítésszel, gazdasági szakemberrel, fejlesztővel, akik óriási lehetőséget látnak a DAM-ban. Miskolc város vezetésének kutya kötelessége mindent megtennie azért, hogy a DAM, a mi DAM-unk, ami a mi örökségünk, a mi ipari örökségünk és ami a mi jövőnknek egy része, az a város tulajdonába kerüljön, és ezeket a szándékokat megfelelő módon jeleznünk is kell az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy tisztelettel kérem Önöket, hogyha ide érünk, akkor támogassák Önök is ezt az előterjesztést. Én 148-ig emlékszem a mostani tulajdonosokra, tehát ez állami szerepvállalás nélkül és az önkormányzat hathatós közreműködésével nem oldható meg, de azon leszünk természetesen, ezért kezdünk bele ebbe a munkába, ami valószínűleg nem lesz egy nagyon rövid és nem lesz egy nagyon egyszerű feladat, de előbb vagy utóbb nem mehetünk el nap mint nap a DAM mellett, nem mehetünk el a múltunk mellett, és ott valami olyan dolgot kell kitalálnunk és építenünk, ami nem csak a múltról, de a jövőről is szól.
Barta György, Simon Gábor és Molnár Péter képviselők is pártállástól függetlenül támogatták az indítványt.
Én tulajdonképpen röviden azért jöttem ki a mikrofonhoz, mert dicsérni szeretném a városvezetést. Elmondani önöknek, úgy, ahogy polgármester úr mondta, hogy számomra is rendkívül fontos az, hogy a DAM helyzete, a vasgyár helyzete az rendeződjön, és az, hogy itt az első döntések között ezt a városvezetés zászlajára tűzte, az mindenféleképpen dicséretes. Én egyetértek egyébként Szopkó Tiborral abban, hogy egy picikét tágobban kell nézni, és reméljük, hogy főépítész úr is ebbe gondolkozik, hiszen az elmúlt évtizedekben például számos közlekedésfejlesztési koncepció készült szakértők és a városháza szakértőik bevonásával. Nem csak a belső utak és a belső feltáró utak szükségességéről, hanem az egész tömnek a megközelítéséről és az autópályához történő bekapcsolásáról. Abban nagyjából egyetértettek ezek a szakértők, hogyha egy direktebb és jobb autópálya kapcsolatot nem sikerül biztosítani ezen a területen, akkor nehézkes lesz ennek az egész 100-150 hektárnak a revitalizációja. Úgyhogy ennyit szeretnék mondani, örülök, hogy a városvezetés ezt zászlajára tűzte, és azt tudom önöknek mondani, hogy amennyiben igénylik, ebben a témában is természetesen szívesen állunk rendelkezésére, mert hogy ez mindnyájunk nagyon fontos és közös ügye.
A kohászathoz én is kötődöm, mivel az első 15 évemet ott töltöttem. Sajnos én láttam belülről azt az összeomlást, ami volt. Viszont amikor majd gondolkozunk azon, hogy mit kéne csinálni, akkor tisztelettel felmér a figyelmet, ugye, hogy legalább 70-80 cég van bent. Polgármester úr ugye eltöltött ott egy jó napot, akkor látta, hogy már különböző tulajdonok vannak. És ezek a tulajdonok már ugye magántulajdonok, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy hogy fogunk majd ugye lépni, mert ez különbözően ugye szét vannak szórva. Viszont van egy olyan épület tudomásom szerint, ami megvásárolható és műemlék jellegű. A 1900-as évek elején épült. Én tisztelettel javaslom, hogy gondolja át a városvezetés, hogyha tényleg komolyan gondoljuk, hogy valamit megpróbálunk menteni, ennek az épületnek a megvásárlását. A polgármesteri hivatalban dolgozik a Balog Attila. Attila erről nagyon sokat tudna mesélni. Javaslom, hogy őt kérdezzék meg. Ez mindenféleképpen sokat jelentene.
Örömmel hallottam, hogy ellenzéki oldalról is támogató hozzászólás hangzott el. Köszönjük szépen, frakcióvezető úr. Szerintem mi mindannyian, akik miskolci emberek és miskolci képviselők vagyunk, tudjuk jól, hogy a kohászat mit jelent a város számára. Ha területileg nézünk rá arra a területre, tulajdonképpen az egykori önálló Diósgyőr települést és Miskolcot ezt kötötte össze. Egy új városrész, a Vasgyár, új Diósgyőr nőtt ki a város környékén, egy olyan önálló városrész, amelyet több mint 100 évvel ezelőtt a Párizs világkiállításon is emlegettek, mint egy minta terület. Aztán mindannyian tudjuk, hogy a szocializmus éveiben egy felduzzasztott nehézipar, majd az úgynevezett rendszerváltozás után annak az összeomlása bekövetkezett, és ez olyan máig ható nyomokat hagyott itt Miskolc városában, amelyeket igazából még nem tudtunk kiheverni. És ahogy polgármester úr elmondta, maga a terület tényleg gyakorlatilag egy óriási nagy tájsebb Miskolc városának tulajdonképpen a közepén, ahova vasút menj be, utak mennek be. Ugye a vasút tudjuk, hogy egy egészen hosszú, majdnem kilométeres alagúton keresztül megy be. Egy hatalmas nagy salakhalmon, amit elkezdtek már ugye elbontani. Számtalan részben, egészben elbontott épület, és igen, ahogy képviselő úr az előbb mondta, számtalan, még az osztrák-magyar monarchia idején épült muzeális értékű épület. Azt is tudjuk és látjuk, aki ilyen témával foglalkozott, hogy mondjuk a Ruhr-vidéken ilyen vagy ehhez hasonló egykori iparterületekből mit hoztak létre, hogy ott a nagy épületekben milyen közösségi terek jöttek létre, amelyre pont itt is van egy példa a Vasgyárban, de azért látjuk, hogy még mennyi kihasználatlan romos épület van, vagy pontosan nem használt épület van, és igen, tudjuk, hogy az anyagban is szerepel, hogy kesze-kusza tulajdonviszonyok a föld, a felépítmény tekintetében, és ahogy polgármester is itt elmondta, számtalan cég, bérlő van a területen. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha belekezdünk abba, a polgármester úr és a jelenlegi városvezetés belekezd abba a hatalmas nagy munkába, hogy ezen a roppant értékes területen megpróbáljon valahogy rendet tenni, akkor biztos egy óriási munkát vállalunk magunkra, de szerintem ennek, és köszönöm még egyszer frakcióvezető úr a együttműködő hangot, úgy gondolom, hogy ennek, hogyha közösen nekifutunk, kormányzati segítséggel is, akkor eredményeket tudunk majd elérni. Én azért mondom azt, hogy frakciószövetségünk, a Fidesz, KDNP és a PONMI frakciószövetsége ezt az anyagot nem csak jó szívvel olvasta és kapta meg, hanem jó szívvel fogja támogatni, és bízunk benne, hogy sikerül majd előrelépnünk ebben a vonatkozásban.
Kiállítás nyílt a miskolci Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola könyvtárában, a diákok nyári olvasmányélményeit feldolgozó cipős dobozokból. A nem hagyományos olvasónaplók úgy születtek meg, hogy a tanulók a kidíszített cipős dobozokba olyan tárgyakat tettek, amelyek megjelenítették az általuk olvasott könyvet. A részletekről Augustin Zsuzsanna könyvtáros és Novák Katalin, a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola 4. B osztályának osztályfőnöke adott tájékoztatást.
Nagyon-nagyon sok minden jó dolog születik, történik egy-egy osztályban, és nagyon sokszor ez az osztály keretein a négy fal között marad, és nagyon jó lehetőség, és a könyvtár partner is ebben, hogy megmutatkozzanak akár ilyen módon is az osztályok, bemutassák, amit csinálnak. A 4. B osztályt pedig dicséret és elismerés érdemli azért, hogy kaptak egy feladatot, hogy cipős dobozba tegyék bele a nyári olvasmány élményeikből 5 tárgyat, és olyan energiát és munkát fektettek bele, hogy ezáltal egy alkotás született, ami kiállítást is érdemelt, valamint aktívan részt vettek a kiállítás rendezésében, szervezésében, valamint hát ezzel a kis műsorral pedig kitettek magukért.
Az olvasás megszerettetése nagyon fontos számomra. A mai gyerekek nem igazán kedvelik ezt a tevékenységet, ezért mióta elsősök próbálom ezt egy kicsit változatos formában megmutatni a számukra. Első évfolyamon a tanult olvasmányokhoz kellett illusztrációt készíteniük, másodikban közösen olvastuk a Brumit, de csak felolvasás és megbeszélés szintjén, ez is nagy élményt okozott számukra szerintem. Harmadikban Fekete István Vuk című történetét olvastuk közösen, amihez labukat készítettek, illetve író-olvasó találkozón vettünk részt Berg Judittal. Éppen ezért majd negyedik évfolyam végén talán a Ruminit fogjuk olvasni. És úgy gondoltam, hogy nyáron pihenjenek is egy kicsit, de azért tanuljanak is egy kicsit, fejlődjenek is egy kicsit. Egy picit más megközelítésre gondoltam, hogy hogyan is lehet feldolgozni egy regényt. Ezért azt kértem tőlük, hogy tetszőlegesen válasszák ki azt a regényt, amit ők el szeretnének olvasni, és ebből készítsenek egy olyan olvasónaplót, ahol az újrahasznosítás is, mint olyan célzottan bekerült a történetbe, mert egy cipősdobozt kellett választaniuk, amelyet ki kellett díszíteniük az olvasottak tartalmának megfelelően, és ehhez tárgyakat gyűjtöttek. Azt kértem, hogy körülbelül 5-öt gyűjtsenek hozzá, és ezek után ezt mesélték el egymásnak. És amikor én elmeséltem a könyvtárosunknak ezt a olvasás kincses dobozat című kis szösszenetünket, akkor megkért rá, hogy ezt a könyvtárba állítsuk már ki, és mutassuk meg a többi gyereknek, kollégának. Ott rendeztünk egy kis műsort, és az osztályok külön a saját osztályfőnökükkel órák keretében nézték meg ezt a kiállítást, ami már talán nagy örömemre szolgál, de folytatás is lesz belőle. A harmadikosok a Misi Mókus dolgozták fel az éven, vagy a nyáron ezt kellett elolvasniuk, és talán már a kolléganő szintén kért tőlük ilyen különlegesebb olvasónaplót. Úgyhogy valószínűleg kiterjed az egész iskolára ez a történet. Minket pedig a párhuzamos osztály előzött meg ebben, ők labbukból készítettek kiállítást a tavalyi évfolyamon. Különböző könyveket dolgoztak föl, klasszikusokat is bevetettek, például Fekete Istvántól a Tüskevárat, a Tom Sawyert, de mai regények is elolvasásra kerültek. Nagyon népszerű a gyerekek körében a Ropi naplója, illetve a lányok inkább nyilván lányosabb történetet választottak, amiben vagy valamilyen kedves állatot találhatunk meg, vagy itt is ők is a klasszikust, mint a Kis hableány vagy Aladdin, azt is feldolgozták ilyen formában. Úgy gondoltam, hogy annyira igényes alkotások születtek, hogy a szülők számára is ezt szívesen megmutatták a gyerekek. Több okból is gondoltam, hogy ez jó lehet. Egyrészt egy családi rendezvény keretében a szülők is jobban megismerhetik egymást. Ez közösségformáló hatású. Illetve minden gyerek szerepelt a nagyobb közönség előtt, ami talán ritka esemény számukra. Mégis azt gondoltam, hogy biztonságos légkörben tudják ezt megtenni, hiszen a szülők nagy biztonságot nyújtanak a gyerekeik számára, és mindenki szerepelhetett. Amikor végeztek a könyvek bemutatásával, mert minden diák bemutatta a könyvét, a szülők számára rendeztem egy kis vetélkedőt a mesék történeteiből. Zenefelismerés volt, címek kitalálása, találós kérdések, remélem, hogy ők is élvezték ezt a kis délutánt, és ezek után szalonnasütéssel zártuk a programot, illetve a kápolnánkban is imádkoztunk egyet. Úgy gondolom, hogy először meglepődtek a feladatom, mert nem is tudták, hogy hogyan kezdjenek neki, de amit én láttam, ahogy mondani szoktuk, evés közben jön meg az étvágy, egyre lelkesebben fogtak bele, és még volt, aki haza is vitte, hogy szeretné még díszíteni, vagy javítani rajta. Nagyon örültek neki végül, szerintem a gyerekek, hogy szerepelhettek, és mondhattak pár mondatot, mert látták, hogy a többiek szemében is felkeltődik az érdeklődés az adott könyv iránt, úgyhogy én sikerként könyvelem el ezt a történetet. Ugye ez egy rádióriport, itt talán nem láthatóak azok az alkotások, amik születtek, viszont a iskolánk Facebook oldalán, a Vörösmarty Katolikus Általános Iskola Facebook csoportjában bárki számára megtekinthetőek ezek a kis műkincsek.
Magyarországon egyedülálló mesterszakok indulnak a Miskolci Egyetemen 2025. februárjában. A keresztfél éves felvételi eljárásban elérhető kínálatban először jelenik meg az angol nyelven oktatott űrmérnöki képzés. A Miskolci Egyetem 4 kara hirdetett mesterképzéseket a 2025. évi keresztfél éves felsőoktatási felvételi eljárásban. Az anyag- és földtudományi, a gazdaságtudományi és gépészmérnöki karok állami ösztöndíjas és önköltséges mesterképzéseire november 15-én éjfélig lehet jelentkezni. A részletekről Ádám Zoltánt, a Miskolci Egyetem oktatási és minőségbiztosítási igazgatóságának igazgatóját hallják.
A keresztfél éves képzésekre ugyanúgy, mint az előző években, november 15-ig lehet jelentkezni, október 15-én indult el a jelentkezés. A jelentkezést az csak a felvi.hu weblapon keresztül az e-felvételiben lehet feladni, és nagyon fontos, hogy már ugye a tavalyi évben is fontos változás volt, hogy csak ügyfélkapu általi hitelesítéssel lehet benyújtani a jelentkezést, tehát megszűnt a hitelesítő adatlappal történő hitelesítési funkció, az már nincs. Tehát akinek jelentkezni szeretne a keresztfél éves eljárásunkban is még nincs ügyfélkapus regisztrációja, az haladéktanul tegye meg, mert ennek a határideje is ugyanúgy november 15. A jelentkezés pontos menete, ahogy már említettem, ugye a felvi.hu weblapon belül az e-felvételi rendszerbe kell elindítani a jelentkezést. Ennek első lépcsője a már említett ügyfélkapus bejelentkezés. A ügyfélkapun, hogyha segítsége vagy ha bejelentkezett, akkor az összes személyes adata át fog töltődni a e-felvételi rendszerébe, azokat már nem kell külön kitölteni. Amit ki kell választani, az ugye a jelentkezési helyek. Összesen maximum 6 helyre lehet jelentkezni, hogyha ugyanannak a jelentkezési helyének az állami ösztöndíjas vagy önköltséges párját adja meg az egynek számít, tehát ilyen módon maximum 12 jelentkezési helye lehet egy személynek a eljárás során. A Miskolci Egyetemen 4 kar hirdet a korábbi évekhez hasonlóan csak mesterképzéseket. Ezeket minden szakot hirdetünk magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben is. Az anyag- és vegyészmérnöki karon magyar és angol nyelvű anyagmérnöki és kolmérnöki képzést, valamint magyar nyelvű vegyészmérnöki képzést hirdetünk nappali tagozaton. Emellett a magyar nyelvű anyagmérnöki, kohómérnöki és vegyészmérnöki képzésre is be lehet iratkozni levelező munkarendben, és hát kiemelném, hogy a kar kínálatában új képzésként jelenik meg az űrmérnök képzés, ami egy angol nyelvű levelező formában meghirdetett képzés. Lehet rá jelentkezni állami ösztöndíjasba is, mint ahogy az összes többi képzésre. A második kar, aki hirdet, ez a gépészmérnök és informatika kar. Itt a hagyományos képzéseket hirdetjük meg, ugye nappali és levelező munkarendben is hirdetjük a gépészmérnöki, logisztikai mérnöki, mérnöki informatikus és villamosmérnöki mesterképzéseket, és csak nappali képzésben hirdetjük az energetikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki képzéseinket. A gazdaságtudományok kar a keresztfél éves eljárás során a korábbi évekhez hasonlóan hirdeti a képzéseit. Ezek közül ellátási lánc menedzsment, marketing, angol nyelvű MBA képzés, a pénzügyi menedzsment képzés. Itt fontos kiemelni, hogy a pénzügyi menedzsment képzés az az összes többi mesterképzéshez képest 2 fél éves, az összes többi az 4 fél éves. És hát ezen kívül még vezetési és szervezés mesterképzés indult, az előbb felsoroltakat nappal és levelező munkarendben is meghirdetik. Ezen kívül levelező munkarendben bölcsészettudományi képzési területi képzésként indul az emberi erőforrás tanácsadó, a vállalatgazdaságban és a vállalkozás fejlesztés képzés. A műszaki föld és környezettudományi karon országosan egyedülálló mesterszakokra lehet jelentkezni. Nappali munkarendben az angol nyelvű földtudományi mérnöki és olajmérnöki képzésre, míg levelező munkarendben alapanyaggyártási folyamatmérnöki, bánya és geotechnikai mérnöki, valamint olaj- és gázmérnöki magyar nyelvű képzésekre várjuk a jelentkezőket. Mindegyikhez ugye értelemszerűen, mivel a mesterképzésről van szó, szükséges egy már meglévő alapszintű végzettség. A kar dönti el, hogy az adott alapképzettség az adott mesterképzésen teljes kreditértékűen megfelel, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell úgymond plusz tárgyakat a képzés során teljesíteni, részlegesen megfelel, ebben az esetben ugye a kar előírhat, hogy milyen tartalmi tárgyakat kell pluszban elvégezni, és hát lehet olyan képzés, amiről ugye nem jelentkezhet, ezért mindenkinek azt javasoljuk, aki bizonytalan abban, hogy az ő végzettsége az megfelele egy adott mesterképzési szaknak a bemenetének, hogy az adott kar dékáni hivatalánával vegye fel kapcsolatot elektronikus úton, e-mailben. A korábbi években így nagyságrendileg olyan 200-250 jelentkezőnk volt, ennek a nagyjából a kétharmadát sikeresen fel is vettük. Bízunk benne, hogy idén magasabb lesz a jelentkezők, érdeklődők száma. Ezt alátámasztatja az is, hogy jelentős számú saját, úgymond Miskolc egyetemi hallgatónk fog végezni most a Kereszt Filip során alapképzésben, és hát ők is ugye jogosultak, hogy már jelentkezzenek mesterképzésre, és amennyiben ugye folytatni akarják magasabb szinten a tanulmányaikat. Mint azt már említettem, ugye ezek a képzések döntően 4 fél évesek, tehát 2 éves képzések. Egy képzésünk van, ami ugye 2 fél éves, tehát 1 éves, ez a pénzügyi menedzsment a gazdaságtudományi karunkon, az összes többi az 4 fél éves képzés. De azt látjuk, hogy ugye folyamatosan a Miskolc Egyetem akkreditáló képzéseket, ugye ilyen módon akkreditáltuk a tavalyi végén a űrmérnök képzést. Azt gondoljuk, hogy napjainkban az űrmérnök, mint foglalkozás egy felkapott szakma lett. Ebből következik, hogy azt várjuk, hogy jelentős lesz az érdeklődés a képzés iránt, főleg, hogy ez összesen az országban 2 helyen indul ez a képzés, nálunk és a BM-n. Én már 3. éve kerül minden évben meghirdetésre a Miskolc Egyetem fenntartója, az Univerzitas a Miskolc Egyetem Alapítvány által biztosított forrásból megvalósuló ösztöndíj, ami a korábbi évekhez képest megnövekedett keretből valósul meg. Ugye a korábbi években 70 fő részesülhet az ösztöndíjba, míg az idei évben már 100 fő részesülhet az ösztöndíjba. Első fokon több mint 200 pályázat érkezett be, tehát ez azt jelenti, hogy több mint duplája, mint amennyi összességében megítélhető pályázat, és hát első fokon 93 ösztöndíjasnak tudtuk kiosztani ezt az ösztöndíjat. Ez egy elég jelentős ösztöndíj, egy tanévre, azaz 10 fél évre szól, és havi 50 000 forint ösztöndíjban részesülnek a hallgatók. Abban az esetben, hogyha például valaki, ugye említve a kereszt fél éves eljárás, hogy valaki mondjuk végez alapképzésen, de utána folytatja mesterképzésen a képzését, akkor a jogosultság az folyamatos lesz, tehát azért, mert ő egy más képzés kezd el, attól még a megítélt ösztöndíj részére is folyosítható lesz. Az ösztöndíj pályázati kiírás 3 lábat határoz meg, ebből a legmarkánsabb az a szociális helyzet, ez adja a pontozásnak az 50%-át, és emellett a tanulmányi eredmény, meg a tudományos eredmény még az, ami a pontozásban részt vesz. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a legkiválóbb és szociálisan rászoruló hallgatókat támogatja ez az ösztöndíj, meg van határozva minimum tanulmányi átlag is, ami fölött lehetett erre pályázni. Ezen kívül, ami még fontos, hogy az alapítványi ösztöndíj az egy plusz, és ez bármely más ösztöndíj pályázatnál, mondok egy példát, a Nemzeti Felsőoktatás Ösztöndíj pályázatnál nem kizáró feltétel, tehát akár, hogyha valaki nagyon jó és szociálisan mondjuk rászorult, akkor akár mind a két ösztöndíjban is részesülhet. Szerencsére nagyon jól sikerült az átadó ünnepség, a jogosultak, tehát a megítélt hallgatóknak a több mint 50%-a részt tudott venni ezen a rendezvényen, ahol a kuratórium tagja, Veres Pál volt polgármester, és az Miskolc Egyetem rektora, professzor dr. Horváth Zita adta át az elismerő okleveleket értelmiszerűen, aki mondjuk munkahelyjogból vagy családjogból nem tudott ezen megjelenni, az meg fogja kapni, bármikor lehetősége van ezt az igazolást átvenni. Összességében azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy ez egy szép hagyomány, amit ugye az első ösztöndíj átadókor alakítottunk ki, és azóta is folyamatosan ennek a tükrében megszervezzük. A korábbi évekhez hasonlóan, ugye 2 évvel vezettük be, a tutor-mentor rendszert, idén is elindítottuk, már jelenleg abban a fázisban van, hogy a karok által kijelölt tutorokhoz a jelentkező tutorálandókat rendeljük hozzá, és el tud kezdődni kettőjük között, vagy hármójuk között, tehát csoportban is akár a közös munka. A cél az, hogy ezek a tutor programok azt segítsék elő, hogy minél nagyobb arányban teljesítsék a hallgatók a karok által megjelölt úgynevezett kritérium tárgyakat. Ez ugye azt jelenti, hogy azok a tárgyak kerülnek kritérium tárgyként meghatározásra, ahol a teljesítési arány az 60% vagy alatta van. A mentor státuszra és ugye a tutorálandó státuszra is külön formon kellett elektronikusan jelentkezni, majd ezt követően ugye a beérkezett tantárgyi igények és a karok döntés alapján került ugye kijelölésre, hogy melyik tárgyból kik vagy ki fog tutorálni, és akkor ugye ők közöttük kerül szétosztásra az, hogy ki kit tutorál. Ezek a folyamatok, mondtam, már a végén járnak, tehát várhatóan a héten, jövő héten már teljes gőzerővel elindul ez a program. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt 2 évben volt már ez a program, és az addigi statisztikák alapján a hallgatóknak az 50-60%-a a tutorálás mellett sikeresen teljesített az adott tárgyat, tehát én azt gondolom, hogy ez egy támogató folyamat, ami hasznos mind a felsőbb éveseknek, mert tudják gyakorolni a adott tárgyba elmélyíti az ismeretéket, mint pedig ugye a tutoráltaknak, akik meg ugye nehézséggel küzdenek, ezért fontos nekik, hogy a oktató által elmagyarázott tananyagon kívül még plusz tananyagokkal, tesztek kitöltésével is gyakoroljanak ahhoz, hogy a vizsgáik minél nagyobb arányban sikeresek legyenek. A mentoroknak mindenféleképp, hogyha plusz jelent, mert hogyha a hozzá kijelölt tutorálandó hallgató sikeresen teljesíti a tárgyat, akkor egy meghatározott 30 000 forint összegű egyszerű ösztöndíjra jogosult tutorálandónként. A másik oldalról is népszerű, mert ennek a segítségével tényleg megpróbálják jobban megérteni a tantárgynak a lényegét, a buktatóit. Nagyságrendileg olyan összesen 200 hallgató vesz részt ebbe a programba egy fél évben.
A Herman Otto Múzeum régészei és múzeumpedagógusai közös roadshow-ra indultak Miskolc oktatási intézményeibe, hogy élővé, tapinthatóvá tegyék a történelmet. A népszerűsítő kampányban az idén megnyílt régészeti látványraktárból visznek el kiállítási darabokat az intézmények számára. A raktárban mintegy 2700 a vármegye területéről gyűjtött, 3 főbb régészeti korszakhoz kapcsolható tárgy várja, hogy kalandos, mozgalmas múzeumpedagógiai foglalkozások keretében megismerjék őket a diákok és pedagógusaik. A programsorozat első állomása a Földes Ferenc gimnáziumban volt, ahol Szörényi Gábor, a Herman Otto Múzeum régészeti igazgató helyettese, és Czárné Kovács Eszter múzeumpedagógus beszélt a kezdeményezés céljáról.
Ez az első állomása annak a kampánynak, vagy nevezzük roadshow-nak, amivel szeretnénk a Herman Otto Múzeum régészeti látványraktárát népszerűsíteni, és hát ugye az elsőleges célközönségünk elsősorban a diákcsoportok és a pedagógusok, hogy az óráikat, és legyen ez történelmi óra, legyen ez honismereti óra, vagy környezet, vagy földrajz óra, ezeket hozzá kell hozzánk a látványraktárba, és hát emiatt találtuk ki ezt a roadshow-t, hogy heti rendszerességgel elviszünk néhány rollapot, a néhány plakátot, amin megmutatjuk, hogy mi is a lényege magának a látványraktárnak, de talán nem is az olvasható rollap feliratok a legizgalmasabbak, sem a tanárok, és elsősorban sem a diákok számára, hanem maguk azok a műtárgymásolatok, amiket ezekre a megnyitókra elviszünk magunkkal, és vagy én, vagy pedig múzeumpedagógus kolléganőm megmutatja ezeket a tárgyakat, kézre adja, hogy ilyen műtárgymásolatok több tucatba, több mint 500 ilyen műtárgymásolat áll rendelkezésre a látványraktárba, mert hogy itt a kiállításban nem hagyományos módon szeretnénk az ismereteket átadni, hanem elsősorban olyan formában, hogy azt jobban megértsék, és meg is éljék a történeteket. És hogyha megélik, kézbe veszik a műtárgymásolatokat, akkor bizony egy sajátos birtoklás élményben lesz részük a diákoknak, és hogyha birtoklás élmény van, akkor talán még büszkébbek is lesznek lakóhelyükre, hiszen ezek a tárgyak mind-mind a mi megyénkből kerültek elő. Szerte a megye valamennyi településén vannak ismert régészeti lelőhelyek, és ezzel is szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy milyen gazdag is mi megyénknek és egész Magyarországnak a régészeti kultúrája. Szeretnénk a lehető legtöbb iskolába eljutni, középiskolákon túl ugyanúgy általános iskolákat is szeretnénk megszólítani, hiszen a múzeumpedagógiai csomag, amit kollégáim kidolgoztak, azok kifejezetten fókuszálnak kisiskolásokra, felső tagozatosokra és középiskolásokra is. Tehát három különböző korszak, és ezen kívül fiatal felnőtteket is invitálunk, természetesen őket nem az iskolákból várjuk, hanem az egyéni látogatóként is, hogy látogassanak el hozzánk, de ennek az iskolai rócsónak ez a célja, hogy mindenféle korosztályú diáksereget toborozzunk, felhívjuk nekik a figyelmét arra, hogy létezik ez a kiállítás, hogy maga a régészeti raktárbázis az egy nyitott, és a kíváncsi tekinteteket nagyon szívesen fogadjuk ott. Elindítottuk, és ezt szeretnénk, és ez is a célunk, hogy rendszeressé tenni, hogy heti rendszerességgel más és más iskolába elvinni, hogy felhívjuk erre a figyelmet, és aztán igazából nem titkolt szándék, hogy azért visszük el, hogy a kíváncsiságot fokozzuk, és utána ezeket a diákokat nagy szeretettel és különböző foglalkozásokkal várjuk. Nagyon örülnénk annak, hogyha nem is mi keresnénk meg az iskolákat, hanem ezzel a mai első sajtónyilvános megnyitóval esetleg felhívnánk a figyelmét az egyéb iskoláknak Miskolcon, és nem csak Miskolcon, és nem csak az agglomerációban, hanem akár a megye többi településén is, ahol iskolák vannak, hogy ezt a roadshow-t nagyon szívesen elvisszük oda, hogy megismertessük egyáltalán ezzel a létesítménnyel a pedagógusokat és a diákokat, és aztán utána szerintem már itt ezen a foglalkozáson is felkeltettük azt a kíváncsiságot, hogy el akarjanak majd jönni hozzánk. Egy-egy ilyen bemutatónak a tematikája, az mindig nyilván a fogadóiskolának a szerepvállalása és a köszöntése, ami a legfontosabb. Itt is köszönjük szépen a Földes Ferenc Gimnázium részéről a Fazekas Róbert igazgató úrnak a befogadását, illetve a köszöntő szavait, és itt azért a Földes esetében külön meghívott vendég volt a Miskolci Egyetem képviselője, mint a fenntartó. Szeverényi Vajk a régészet tanszéknek az oktatója volt. Nyilvánvaló, hogy talán a legautentikusabb forrás volt, aki egy régészeti kiállítás népszerűsítésében kell, hogy az egyetem részéről megszólaljon, és aztán Czárné Kovács Eszter múzeumpedagógus kolléganőmmel közösen ketten tartunk egy olyan interaktív foglalkozás csírát, foglalkozás kezdeményezést, ahol kézbe adjuk ezeket a műtárgyaknak a kicsi válogatását, ugyanis amit elhozunk ide, már csak fizikai korlátok miatt is nem az egészet, nem az összeset hozzuk el egy-egy ilyen rócsóra, csak néhány válogatott tárgyat, de ezek is, ahogy most eljöttem onnan, azt veszem észre, hogy csillogó tekinteteket hagy maga mögött, hiszen amilyen bátortalanok a megnyitó elején a diákok, megnyitó végére, amikor már lehet fogdosni, lehet tárgyakról történeteket mesélni, akkor sokkal izgatottabbá válnak.
A látványraktári múzeum pedagógiai foglalkozásaink, azok igyekszünk nagyon-nagyon interaktívvá tenni. Egy rövid bevezető után, amikor ugye felvezetjük a témát, mindig a régészeti tárgyaknak a másolatait vehetik kezükbe a gyerekek. Próbálunk valami olyan aktivitással összekapcsolni ezt nekik, akár egy társasjátékkal, vagy beöltözéssel, ahol a használatukat is megtapasztalhatják, tehát nem csak úgy, hogy kézbe adjuk és körbe adjuk, mint hogy úgy megtapogathatják, hanem hogy valamire fel is használhatják ezeket. Utána, hogyha a témát ezzel körbejártuk, akkor mindig megkeressük azért az eredeti tárgyakat is, egy kicsit beszélgetünk arról is. Illetve, hogyha van még rá idő, lehetőség, akkor a raktár helyiségekbe is körbevezetjük őket, hisz ez egy raktárbázis, nem csak egy múzeumi épület, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a régész munkáiba is egy picit belepillanthassanak. Az iskolai csoportokat, ahogy haladunk előre az életkorban, lehet, hogy ugye azzal is összefügg, hogy olyan képzet alakulhat ki a múzeumpedagógiai foglalkozásról, hogy ez azért valami olyan játék, ami a kicsi gyerekeknek való. Ez azért nem így van. Igyekszünk a középiskolás korosztályoknak is nekik, az életkoruknak megfelelő foglalkozásokat felépíteni. Szívesen egyre többen jönnek hozzánk, ezt érezzük, és pont amiatt, hogy minél többen juthassanak el hozzánk, most idén ettől a tanévtől kidolgoztunk egy bérletrendszert, egy múzeumpedagógiai bérletet, és 5 alkalommal eljöhet hozzánk egy-egy csoport. És miután a bérlet átruházható, nem személyre szóló, így ugye osztályok egymásnak is adhatják esetleg. Kiállításoknak azt a tematikáját, a központi gondolatát igyekszünk megragadni és átadni a gyerekeknek, amit ugye nálunk a kurátorok célul tűztek ki, hogy ezt szeretnék megmutatni. Ezeket igyekszünk hozzákapcsolni a gyerekeknek a meglévő tudásához, ismereteihez, amivel azért nyilván színesítjük, elmélyíthetjük a tananyagot, amit itt az iskolában tanulnak, de egy újfajta megközelítési módot igyekszünk nekik mindig adni, hogy egy picit összefüggéseiben gondolkozhassanak. Egy kicsit ki tudjanak lépni nem csak a falak közül, hanem a megszokott gondolkodási sémáik közül is. Holisztikusabban láthassanak egy-egy témát, egy-egy problémát, és a meglévő tudásukat fel tudják használni, ne csak azt, hogy megírják a dolgozatot belőle, és tovább léptünk, hanem hogy azoknak az összefüggéseit is láthassák. És a másik nagy cél az, hogy ugye mindig valamilyen élményhez próbáljuk ezeket kapcsolni, hiszen amihez nekünk élmény kapcsolódik, az az ismeret mindig sokkal jobban megmarad. Tovább visszük magunkkal, és hát reméljük, hogy azt a vágyat is tovább viszik, hogy akkor még egyszer, vagy valami másik foglalkozásra eljönnek majd.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!